Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, mi pedig továbbra is könyvet ajánlunk. Téma még mindig a világ első fegyvere, a kard. Kovács Olivérrel, a Kard regénye című könyv szerzőjével Olá Andrea beszélget.
Folytassuk most legendákkal, amelyek kardokhoz kötődnek. A földből előkerült fegyverekről volt szó a szünet előtt, ide kapcsolódik, amit Olivér mond.
Mondtam ezt, hogy ezek az eltemetett bronzkardok, ezek ugye milyen jól el vannak a föld alatt. Ugye nem csak az, hogy most napjainkban ugye megtalálják ezeket, de ezeket korábban is megtalálták. És az előbb említettem ezt az Attila kardját, ami ugye az Isten kardja volt, és ismerjük róla a 7. századból a beszámolót, miszerint ugye egy pásztor fiú volt az, akinek a juhát megsebezte egy földből kiálló kard, ezt a kardot kiásta, elvitte Attilához, és ugye Attila, a hunok királya azt mondta, hogy ez is bizonyítja azt, hogy ő a világ ura, ő lesz a világ ura, hiszen ez nem más, mint Mars Istennek a kardja. Na most ugye a megtalálási körülmények alapján teljesen világos az, hogy és hiteles a történet, ez a furcsa, hogy ugye van egy 1500 éves történetünk, amit váratlanul hitelesíteni tudunk, hogy ugye ez egy bronzkard lehetett, egy bronzkori kard, amit egyszerűen elásták egy bronzdepónak a részeként, az erózió levitte fölül le a földet, ugye nagyon gyakori volt az, hogy heggyel fölfelé ástak el bronzkardokat, és lement róla a föld, a szerencsétlen lyú belelépett, a kisfiú észrevette, hogy vérzik a lyúnak a lába, elvitte a királyhoz, Attilához a kardot, ahol ugye ez teljesen más kard volt, mint amit a hunok használtak, és miután ez egy más kard, hát kié lehet, hát nyilván egy természet fölötti lényé, egy istené, és hogyha kard, akkor meg ugye Mars istené, hát ez csak természetes a háború istenének a kardja.
Ugyanebben a fejezetben az Excaliburról is írsz, hogy lehet, hogy annak az eredője az pedig egy olasz kard. Erről mesélsz egy kicsit, mert szerintem ez se annyira tudott. Tehát annyi filmet látunk, meg annyi történetet olvasunk az Excaliburról, és akkor egyszer csak így lerántod a leplet, hogy tulajdonképpen ezt Olaszországban kéne inkább keresni.
Hát van Olaszországban valóban egy olyan kard, ami bele van szúrva egy sziklába, vagy legalábbis úgy tűnik, mintha bele lenne szúrva a sziklába. Ugye az egész Arthur mondakör az évszázadok alatt alakult ki, nagyon sok szerző, nagyon sok mindent hozzátett. A gyökerei valójában ugye még a Krisztus utáni első évezrednek a közepe, vagy tájára, vagy második felére datálhatók. Ezek ugye még nincsenek leírva, de lehet tudni, hogy létezik egy valószínűleg Kalibundusnak nevezett, már akkor Kalibundusnak nevezett fegyver, amit aztán ugye a 12. században írják le először az Arthur mondakört, akkor is politikai céllal, és nem azért, hogy Arthurnak a tetteit megörökítsék, hanem éppen egy aktuál politikai célból, de írnak egy szép hosszú összefoglalót Arthur királyról, akiről ugye addig semmit nem írtak le, és ugye azt teszi őt igazándiból királyá. Ugye van ez a Kalibund, vagy Kalibundus nevű kardja, ezt is tudjuk róla, de ebbe a történetben még nincs benne ez a kőbeszúrt kard. Ugye a mindenféle Arthur feldolgozásnak az egyik leghíresebb része az, hogy ugye a fiatal Arthur még mielőtt király lett volna, ott szaladgál, általában egy erdőbe szokott szaladgálni, meglátja a kardot a sziklába szúrva, és ugye vinnie kell a kardot, mert a sajátot elhagyta, amit oda kellene adni az urának, és akkor oda megy, és kihúzza a kőből a kardot, és akkor kiderül, hogy ez a királyválasztó kard, és hogy át, aki ezt kihúzza, az lesz majd Anglia királya, és utána mindig indul a bonyodalom, hogy nem hiszik el neki, hogy akkor szúrja vissza, visszaszúrja, más is megpróbálja kihúzni, annak nem sikerül, ő megint kihúzza, akkor veszekednek egyet. Tehát ez általában így szokták, hogy a filmeken ábrázolni ezt a dolgot, de hogy ugye még az sem igazándiból, egészen a 15. századig, az sem igazándiból döntik el a szerzők, hogy ez a két kard, ez ugyanaz-e. Tehát, hogy ez az Excalibur, amit ugye ekkor már azt gondolják, hogy nem is a kőből húznak ki, hanem egy tóhölgye nevű hölgy ad a királynak, már a felnőtt Arthur királynak. Lényeg az, hogy éppen akkor, amikor nagyon sokat változik ez az Arthur mond, akkor meg nagyon nagyokat bővül, akkor a 12. század vége felé, nagyjából a 70-es években, és ez egészen biztos, hogy így volt egyébként, tehát ez egy történelmi tény, volt egy lovag. Vagy legalábbis a legendája arról szól, hogy volt egy lovag, aki nagyon gonosz ember volt, mindenféle gonoszságokat követett el, de ugyanakkor az arkangyalok azzal bombázták, talán most emlékeim szerint Szent Mihály arkangyal volt, aki a nyakára járt folyamatosan, hogy javulj meg, javulj meg. Mire a lovag mondta, hogy ő nem tud megjavulni, hát egyszerűbb lenne a kardját beleszúrni a sziklába, mint hogy ő megjavuljon, és hogy ezt mutassa ugye az arkangyalnak, ezért beledöfött a sziklába, és hát csodák csodája, gyakorlatilag majdnem markolatig beleszaladt a penge a sziklába, amitől a lovak természetesen abban a pillanatban rendkívül jámborrá vált, elkezdett remetéskedni, néhány év alatt rengeteg csodát tett, aztán meghalt, és viharos gyorsasággal 3 év múlva szentté is avatták. És valóban volt egy kegyhely, ez már 12. századnak a végén volt ez a kegyhely, ahol egy kőbe szúrt kard volt, e köré építettek egy kis templomocskát, egy kápolnát, és bárki elmehetett, hogy ezt megnézze, hát nyilván ugye fizetni kellett érte, hogy jó üzlet volt, azt onnan lehet tudni, hogy ezt a kegyhelyet, ezt rövidesen már a 13. század legelején a ciszterciek bevásárolták magukat bele, építettek nem messze tőle egy ciszterci apátságot, és körülbelül 300 éven keresztül nagyon-nagyon jól éltek ebből a zarándok tevékenységből.
Ez hol volt?
Ez Szijénától délre. És remekül eléltek ebből a dologból, és az emberek ugye mentek, hogy megnézzék ezt a kardot. Aztán utána egyébként nem olyan régen volt egy tudományos vizsgálata ennek az egésznek, egy egyetemi, talán fizikus volt az, aki az egészet megvizsgáltatta, és hát kiderült az, hogy a kápolna az korábbi volt egyébként, mint ahogy a kardot építették volna, tehát valószínűleg ezt az egészet úgy tették be egy már létező kápolnába. Alatta van egy sír, ugye az egész mesterségesen van természetesen létrehozva, tehát nagyon sok mindenbe helyre tette ezt az egész legendát, de lényeg az, hogy amikor éppen bővült az Arthur mondakör, akkor az egyik szerző egy Boron nevű francia, aki nagyon sokat hozzátett, ő írja le először azt, hogy Arthur király kihúz a kőből egy kardot. Tudjuk róla, hogy többfelé járt Európában. Nem vagyunk egészen biztosak benne, hogy valóban járt Olaszországba, Itáliába, de nagyon valószínű, mert hogy a Szentfölddel kapcsolatai voltak, és ugye Franciaországból arra felé vezetett az út a tengeri út, mármint hogy a kikötőkhöz érjen a dél-itáliai kikötőkhöz. Tehát valószínűleg ő járt ezen a helyen, akkor még ez egy teljesen friss, néhány évtizedes kis kegyhely volt, és ezt a kardot egyébként az az érdekesség, hogy a 20. század elejéig ezt valóban ki lehetett húzni a kőből. Utána letörték, tehát most már be van az egész oda ólommal öntve, meg cementtel rögzítve, de addig kihúzható volt. És valószínűleg, hogy elképzelhető pontosabban, hogy valóban ez a Boron nevű poéta, ez járt ezen a kegyhelyen, nyilván befizetett ő is kihúzta a kardot, és hát persze, hát egy alkotó embernek ilyenkor beindul a fantáziája, hogy hát akkor mi lenne, hogyha egy olyan kard lenne, amit csak a kiválasztott tud kihúzni, mert az tényleg sem az, hogy mindenki, aki befizeti a nem tudom, a 3 ezüstöt, az kihúzhatja, de akkor írjunk egy olyan kardról, és akkor ez a kard szépen bekerült az Arthur mondakörbe. Tehát ebből a szempontból nagyon könnyen lehet egyébként, hogy ez a kard, ez hatott magára az Arthur mondakörre.
Ebből a válaszodból adódik a kérdés, hogy az irodalom hogyan hatott a karddal kapcsolatos képünkre, meg tudásunkra, mert ugye írod, hogy a romantika végül is ez egy nagyon fontos, meg kalandregények, történelmi regények megjelenése hozta vissza megint a figyelem középpontjába. A Cyranóból idézel, és más művekből is.
Igen, hát ugye a kardnak tulajdonképpen a harctéri, a harci funkciója, az nagyjából a kora újkorban az eltűnik. Egyre kevésbé használható. Ugye a tűzfegyverek azok gyakorlatilag a hidegfegyvereknek a nagy részét azok elavultá teszik, ugye a lándzsák azok teljesen eltűnnek, a kardok maradnak, de ugye azért, mert elsősorban rangjelzők, illetve a kardok szépen lassan egy polgári alkalmazást kapnak. A 18. századtól egyre több a vívóiskola, és demokratizálódik a dolog, tehát már nem csak a nemesek forgathatnak kardot, egyébként korábban sem csak ők forgattak kardot. Például az első vívókönyv, ami Európában készült, az nagyjából akkortájt írhatták, amikor kihalt Magyarországon az Árpádház, és nem csak írták, hanem rajzolták is. Itt a rajzokon, ahol bemutatják a különböző ilyen vívás technikai lépéseket, meg támadás, meg védekezés típusokat, itt a rajzokon egy szerzetes szerepel, egy diák és egy nő. Tehát nem lovagok, meg nemes urak, és szerintem ebből ezek közül különösen a nő, tehát el nem tudjuk azt képzelni, hogy a középkorban egy nő kardot forgathatott volna, pedig igen, tehát úgy tűnik, hogy már a 13. század végén, 14. század elején az önvédelemnek egy fontos darabja volt az, hogy egy nőt megtanítsanak vívni, mert ugye azzal távol tudta tartani a esetleges kéretlen rajongókat maga körül. Szóval a lényeg az, hogy a kard átment egy polgári alkalmazásba, egy párbaj fegyver lett belőle, illetve egy polgári fegyver lett belőle, és amikor a romantika elkezd visszafordulni a középkor felé, akkor A középkorban egyébként annyira nem jellemző kardot, mert a kard sosem volt igazándiból fő fegyvere a harcosoknak, de ugye azt emeli ki, mert ugye ő, az ő gondolkodásukban, ugye a 19. század elején már ez van benne, mint egy középkori fegyver. És akkor megjelennek ugye ezek a kardjukat lóbáló romantikus hősök, tehát hogy harcol valaki az igazságért, hogy harcol valaki a szabadságért, ugye elővonja a kardját, és akkor neki ront az ellenségnek. És ugye ez a kép, ez marad. Aztán jön a három testőr, a század végén jön a Cyrano. Egyébként nagyon érdekes, hogy például itt a film az imént szóba került, de például az első hangos film előzmény, amikor még ugye nem az volt, hogy ugyanarra a szalagra rögzítették a hangot, hanem külön, egy gramofonhengerre rögzítették külön, egy színész a Cyranóból éppen azt a kardjelenetet mondja el, ami ugye a könyvben is szerepel, de és úgy vetítették le, hogy ment ugye az akkor még néma film, és szépen föltették a gramofonhengerre a tűt, és akkor közben megment a hang. De hát ugye lehetett látni, hogyha nem is ugyanazzal a szájmozgással, de valamit szépen elmondta a drámának azt a részletét. Tehát tulajdonképpen a kard egy teljesen romantikus képzetet kapott, illetve ugye az lett az érdekes, hogy bár még a 20. században is használnak kardot, tehát még a második világháborúban is, különösen a távol-keleten, de gyakorlatilag a 20. század második felébe ugye a kardnál már minden negatív eltűnik. Tehát már nem élnek azok az emberek, akik el tudnák mesélni, hogy jaj, fiam, amikor kint voltam a fronton, akkor láttam, hogy levágták valakinek a lábát egy karddal, vagy a kezét, vagy szét kihasították a gyomrát, és ez egy borzalmas dolog. Ezek már nincsenek. Ugye a kard tulajdonképpen annyira elavultá válik, hogy a bűnözés sem tudja használni. Tehát ugye sokkal hatékonyabb fegyver mondjuk önvédelemre egy pisztoly, de a pisztolyhoz nem kötődünk így. Ugye egy pisztolyjal el lehet menni mondjuk bankot rabolni, hogyha egy karddal állít be az ember a bankba, hogy ki akarja rabolni, akkor kiröhögik. De hogy a kardról pontosan tudjuk, hogy az semmire nem használható valójában, legalábbis komolyan nem használható, és most már csak pozitív képek társ a kardhoz, és elsősorban azok a képek, amiket a romantika táplál. Tehát ez szabadság, az egyén, a függetlenség, az erő, a bátorság.
Hát és a becsület, igen. Mert igen. A párbajozásnál ott az volt az alap.
Hogy a becsületünket igen, megvédjük.
Igen, hogyha az irodalom szóba jött, írod, hogy Petőfi hány versében szerepel a kard szó például, ez engem teljesen letaglózott, és sose gondolkodtam volna rajta, hogy ezt ki lehet gyűjteni.
Egy tanulmányban olvastam én is, de valóban több mint 400-szor írta le a kardot, tehát én azt gondolom, hogy a szabadság meg a szerelem mellett ez valószínűleg dobogós lehet a kard a Petőfinél. Az az érdekes egyébként, hogy ettől függetlenül, hogy a Petőfiről ugye elég sokat beszéltek itt az elmúlt hónapokban ilyen-olyan okokból, és ugye elhangzott többször is, hogy Petőfi nagyon jó vívó volt, amit egyébként nem tudunk valójában. Azt tudjuk, hogy állítólag a korszak egyik leghíresebb vívómesterétől vett néhány órát, de az viszont egészen biztos, hogy amikor majdnem párbajoznia kellett a Petőfinek, Petőfi sose párbajozott élesbe, de egyszer egy vitája odáig súlyosbodott, hogy felmerült a párbaj lehetőség, akkor Petőfi azt mondta, hogy ő pisztolyjal akar párbajozni, valószínűleg ő azért annyira nem bízott az ő vívó tudásában, tehát azt gondolta, hogy a pisztolyjal eredményesebb lehet.
A huszárokról mindenképpen fontos beszélnünk. Speciális vonalat képviselt a huszárok kardja ebben a fejlődés történetben?
Hát ugye a huszárok azok szabját használnak, de hát szabját nagyon sokan használnak még a huszárokon kívül. Inkább egyébként az a rendkívül érdekes, hogy nagyjából ugye a török előre nyomulásnak a kísérő jelenségeként, ugye mennyire megváltozik Magyarország, mennyire más pályára kerül Magyarországnak a kardkultúrája, mint az európai kardkultúra. Ugye éppen ez a 15. század az, amikor Európában megjelennek ezek a hosszú kardok, amiket ugye lehet látni például a három testőrbe, ezeket a rapirokat szegezik egymásnak, ez az, ami borzalmasan gyorsan lehet szúrdosni a másik felé, ezek szúrók. Kardok, ezek párbajkardok. Ugye ebbe az irányba megy el az európai kardkultúra, Magyarországon viszont ugye jön fölfelé a török. Ugye a török szorítja fölfelé a balkáni népeket, szerbeket, és egyre inkább elterjednek ezek a szabják, és mivel Magyarországon nincs arra lehetőség már Mohács után, hogy a hadsereget fejleszék, ugye ezeket a törököket ugye nyilvánvalóan egy mondjuk nehéz gyalogsággal, puskásokkal, hasonlókkal lehetne megállítani, erre nincsen pénz, ezért ugye pontosan ugyanúgy fognak majd, vagy ugyanolyan csapattesteket hoznak létre, mint a törököknél a könnyű lovasok, és ezek lesznek gyakorlatilag Magyarországon a huszárok. Ezek a huszárok ugye szabját használnak, de mondom, szabját nagyon sokan használnak még, de ez a szabja, aminek a gyökerei igazándiból még nem lehet kimutatni, és valószínűleg soha nem lehet majd kimutatni, hogy egész pontosan honnan származnak. Valószínűleg van benne a törököktől nagyon sok, van benne a szerbektől nagyon sok, van benne Itáliából nagyon sok. Az Itáliában is viszonylag korán megjelenik egy szabja típusú fegyver, tehát ez a hajlított pengélyű kard. De lényeg az, hogy kialakul egy magyarnak nevezett, vagy magyar-lengyelnek nevezett szabja. Ugye a lengyeleknél kicsikét tisztább a helyzet, mert ott eleve tudjuk, hogy például ezt Bátorkának hívják az első ilyen szabját, ugye ezt a Bátori nevű fejedelmünkről, aki egy ideig lengyel király is lesz, mert ők a királyaikról nevezik el. Ez egy ívelt pengéjű, egy szabja, egy fokéllel ellátott penge, egy viszonylag nagy keresztvassal, tehát egy széles keresztvassal, és rövid markolat résszel, aminek a rövid markolata legvégén befordul. Tehát ez egy viszonylag jól azonosítható, de hasonló fegyvereket egyébként készítenek máshol is. És egyébként a szabjában az az érdekes, hogy ez egy divatfegyverré válik egy idő után, mert például a franciák akkor kezdenek el nagyon nagy tömegben szabjákat használni, amikor Napóleon elindítja a szíriai és egyiptomi hadjáratát. Ugye itt találkoznak a franciák a Kilii nevű török szabjával, ami egy nagyon-nagyon hajlított penge egyébként, sokkal inkább, mint a magyar szabja, és ez borzasztóan megtetszik nekik, annyira, hogy hazaviszik, és elkezdenek ilyen szabjákat csinálni, és mivel ők jó kapcsolatban vannak az Egyesült Államokkal, az Egyesült Államok hadserege is a 19. században gyakorlatilag a török Kilii alapján készült szabjákat fog majd használni, tehát abszolút ilyen divatok vannak.
Az, ahogyan a könyved végén tényleg, és már említetted az előbb, eljutunk a Star Warsig, tehát a Gyűrűk urától kezdve a vaják, a hegylakó, végigmész azokon a nagyon ismert műveken, filmeken, amikben a kardnak fontos szerep jutott. Szóval ez azt mutatja, hogy tulajdonképpen olyan fegyver, ami a méltóságot jelenti minden történetben.
Az az igazándiból fontos, amit az emberiség gondol róla, vagy ami a kultúrkincs részeként megmaradt. Ugye persze a könyvben benne vannak a valódi kardok is, hogy hogyan fejlődtek, mik voltak azok a harctéri újítások, amikre választottak az egyes kardtípusok, ahogy változtak, de ugye az az igazándiból, legalábbis a végén a nagy-nagy kérdése a könyvnek, hogy miért beszélünk mi egyáltalán a kardokról? Igen. Miért nem olyanok, mint én nem is tudom, mondjuk az alabárdok, vagy valami hasonlók, amik ott szépen el vannak a múzeumoknak a tárlóiba, néha megnézi őket az ember, bólogat és tovább megy. De a kard az benne van a köztudatban. És sokkal inkább benne van egyébként a kard a köztudatban, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt volt. És én azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas dolog, és ez annak is egy hozadéka, hogy ugye iszonyatosan felgyorsult az információ áramlás korunkban. Tehát gyakorlatilag jelen idejévé vált a világunk. Ugye korábban ahhoz, hogy valaki kitalált valamit, mondjuk kitaláltak valamit a 12.-13. században Arthur királlyal kapcsolatban, el kellett telnie 100-150 évnek, még megjelent a kontinens túlsó felén. Most, hogyha csinálunk valamit, akkor gyakorlatilag leütök egy billentyűt, és megvan az esély rá, hogy egy másodperccel később elérhetővé válik a világ túlsó felén. Tehát jelen idejű az egész. Mm-hmm. Nagyon gyorsak ezek a hatások. És az emberek egyébként ettől a felgyorsult világtól igyekeznek is elmenekülni. Nem véletlen, hogy létrejöttek ezek a virtuális világok, amik egyébként nagyon sok embernek számomra is megdöbbentő, hogy milyen sok embernek a hétköznapjaihoz tartoznak, hogy én akkor most szépen elmegyek, és akkor 3 órán keresztül egy valamilyen játékkal játszom, amiben én vagyok a királyfi, a királylány, a sárkány, mindenki ugye kedve szerint választhat. Tehát én valaki más vagyok, és gyakorlatilag lerázok mindenfajta olyan dolgot, ami ebben a világban megköt engem. És például ezekben a világokban nagyon gyakori fegyver a kard, mert hát ugye mit is cipelne magával virtuálisan, ugye ágyút nem húzhat szegény maga után, hogyha nem tudom, hogy furkusbottal hülyén néz neki, ugye maradjon a kard, ugye a kardnál meg annyi sok ilyen pozitív érzésünk van. És tulajdonképpen egyébként én azt gondolom, hogy a kard ez egy ilyen végső hamis reménye az emberiségnek. Tehát ez az inkább virtuálisan, meg inkább a lélekben létező kard, ez annak a metaforája, hogy képes vagyok a sorsomra hatni, ugye? Az ember, amikor kardot ránt egy hős, ez azt jelenti, hogy én most kiállok valami mellett, és ebből a szempontból most mindegy, hogy a saját igazamért, más igazáért, a szerelemért, vagy bármiért, én most kiállok valami mellett, és változtathatok a világon. Rajtam múlik az, hogy mit teszek. És ez a kard gyakorlatilag egy szimbólummá vált, a kard mint szimbólum, ez szimbolizálja az embereknek az életében ezt a reményt. Valójában egyébként az életünk legnagyobb részében nem mi döntünk. De mégis valahol van egy picike kis szeglete az egész lelkünknek, ahol elhitetjük magunkkal azt, hogy ezt a képzeletbeli kartot ezt ki lehet rántani a hüvelyéből, és tudunk változtatni a sorsunkon.
De gyönyörű végszó lenne, hogyha nem kéne beszélnünk a palotajátékokról. Csak hogy mennyire érdekli most az embereket.
Imádják az emberek egyébként a középkort. Ugye ez Visegrádon van a királyi palotában, a Mátyás királyi múzeumban. Most már a 39. ilyen palotajáték volt. Ugye minden évben megrendezik ezt. Ez egy nemzetközi rendezvény, tehát szerte Közép-Európából jöttek. Hát ugye ezek általában ugye harcosoknak beöltözött hagyományőrzők, akik részben kincsépelik magukat a küzdőtéren, vagy egymást pontosabban, meg különböző jeleneteket mutatnak be. Ugye ami különleges volt idén ebben a palotajátékokban, hogy idén két meglepetéssel is készült a látogatóknak a Mátyás Király Múzeum. Az egyik ugye a kardregényéhez kapcsolódóan egy kiállítás volt, ami egyébként évvégéig látható is a palotában, a Kard 5 évezrede címmel. Ez gyakorlatilag a könyvnek a...
képi anyaga?
Hát, a képi anyaga az megjelenik benne, illetve a ihletésére készül. Nyilván egy kiállítás a sokkal kisebb dolgot képes felölelni, mint egy 350 oldalas könyv, de minden esetre abból igyekszik valamit felvillantani a látogatóknak. A másik pedig ugye az volt, hogy tavasszal kerültek elő ott Visegrádon a Ferences Kolostor feltárásánál reneszánsz szobortöredékek, mégpedig ráadásul egy olyan jelentőségűek, amik nagyjából 50-100 évente szoktak előkerülni, és ezeket a szobortöredékek, Benedetto itáliai szobrász készítette egyébként őket, egyébként fantasztikus darabok, és ezeket sikerült bemutatni 3 napon keresztül a nagyközönségnek. Ugye ezek most utána már nem láthatóak, de hát ugye a múzeum keresi azt, hogy egy állandó kiállítás keretében hogyan tudja ezeket bemutatni, és az emberek egyébként nem csak a kinti csatákat nézték erőszeretettel, hogy a napon ott összecsaptak rendszeresen ezek a vitézek, hanem ugye ezeken a programokon is nagyon nagy számban vettek részt, tehát ugye tele volt a palota emberrel. Persze a látogatóknak az egy része nem egészen pontosan tudja, hogy mit lát, de hát ugye mondjuk a tudományos ismeretterjesztés éppen azért van, hogyha pici lépésekkel is, de igyekezzen az embereknek megmagyarázni azt, hogy a tudomány az legalább olyan érdekes, mint a fantáziának a világa, csak jól kell használni a tudományt, meg jól kell használni a fejünket.
Kovács Olivérrel, a Kard regénye című könyv szerzőjével Olá Andrea beszélgetett, és mára ennyi, a hétvégi menetrend holnap folytatódik, holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom a gazdaság, a kultúra és az életmód területéről. Tartsanak velem akkor is, Andor Tóth Annát hallották, szép napot, jó hét.